Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist, a Portfolio podcastje április 18-án csütörtökön. A műsor első részében arról lesz szó, hogy milyen átfogó reformra készül az Európai Unió, és miért hajlandók még olyan tabunak számító területekhez is hozzányúlni, mint az adózás, vagy éppen az állami támogatások rendszere.
Az adóztatás az tagállami jogkörbe tartozik, tehát minden ország maga dönthet arról, hogy egyes adónemeket milyen logika szerint vett ki, és milyen sávozással, vagy akár nem progresszív módon, hanem egy kulccsal hogyan terheli azt a gazdaságra. Most Enrico Letta azt javasolja ebben a dokumentumban, hogy legalább az adózási mechanika és logika legyen egységes az Európai Unión belül.
Erről Szabó Dánielt, a Portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdezzük. A második blokkban egy olyan országról lesz szó, amely nem biztos, hogy sok befektető térképén fent van, de mégis érdemes nagyon odafigyelni rá, hogy melyik ez az ország, arról Mohos Kristófot, a Portfólió részvénypiaci elemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist április 18-án. Az Európai Unió az egységes piac teljes reformjára készül, és ehhez olyan tabu témákhoz is hozzányúlnának, mint az adózási szabályok egységesítése, vagy az állami támogatások rendszere. A szerdai Európai Uniós csúcson már el is kezdődött a vita az egyes javaslatokról, de még évekig tarthat, mire az Unióban döntések születnek a versenyképességet javító intézkedésekről. Erről kérdezzük Szabó Dánielt, a Portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjét, aki itt is van velünk a telefonban. Szia Dani, üdvözöllek a műsorban.
Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Ha az Európai Unióra gondolunk, akkor az egyik legnagyobb vívmány, az az áruk, a szolgáltatások, a személyek és persze a tőke szabad mozgása, de sokan kritizálják ezeknek a hatékonyságát. Van ezzel valamilyen probléma most 2024-ben?
Nem, hogy 2024-ben van vele probléma, hanem az elmúlt 10-15 évet végig kísérte az a vita, hogy egyáltalán nem érvényesülnek az egységes belső piacnak az előnyei. A legtöbb uniós szakértő, de maga a teljes intézményrendszer is egyetért abban, hogy maga az alapelv jó, viszont a gyakorlatban nem érvényesül az, hogy a szolgáltatások, vagy az áruk, akár a cégek ezen az egységes belső piacon valóban úgy tudnának működni, mint mondjuk az Egyesült Államokban, ami részben mintaként szolgált a rendszer kidolgozásakor 1993-ban ahhoz, hogy az EU-n belül is, ugyan különböző országok, különböző szabályozásokkal, de bizonyos alapelvek mentén lehetővé teszik egymás cégeinek azt, hogy külön pénzügyi terhek, adók, vámok nélkül vehessenek részt más országok piacain is. És nagyon sok dolog az elmúlt időszakban felszínre hozta a rendszer alapvető hibáit, tehát a koronavírus járvány alatt kiderült, hogy a határok lezárásával egyből érvényre jut az, hogy valójában az emberek nem tudnak teljesen szabadon mozogni, nem teljesen megfelelő a tagállamok közötti együttműködés, és itt mondjuk például olyasmire kell gondolni, hogy amikor lezárták az osztrák-szlovák, vagy az osztrák-magyar határt, akkor ápolók, építőipari dolgozók, gyári munkások nem jutottak át a munkahelyükre. Tehát itt már megbukott egyszer az, hogy az emberek szabad mozgása mennyire érvényesül az egységes belső piacon. De mondjuk azt, hogy a koronavírus egy rendkívüli helyzet volt. Viszont amikor ennek egy mellékszálaként felismertük azt, hogy az ellátási láncaink túlságosan függnek Kínától, valamint az EU belüli tagállami kereskedelemnél is kijött az, hogy hiába lehetséges az áruk mozgása, ez mégsem valósul meg, ugyanis nem is annyira egymással kereskedünk. Vannak területek, ahol persze a beszállítói láncok, tehát mondjuk például az autóipar, ott ez kifejezetten érvényesül, de mondjuk például az alapanyag ellátásban nem, és az egész Európai Unió egyik alap szervezete volt az acél- és szénipari együttműködés, tehát ebből nőtte ki magát az az intézményrendszer, amit most ismerünk. Ja, arra is rá lehet világítani, hogy ugyan használunk nemzetközi szolgáltatásokat, tehát például mondjuk ott a Facebook, a Google, a Microsoft termékei, amik mindenkinek ismerősek lehetnek, de ezek nem európaiak. És a nagy európai cégek nagyon nehezen érvényesülnek a szolgáltatásaikkal ezen a belső piacon. Ilyen például mondjuk az, hogy hiába van mondjuk egy mobil szolgáltató jelen, akár 10 európai országban is, nincsenek olyan csomagjai, amikben ki tudná használni azt, hogy ő ebben a 10 országban egyetlen cégként, vagy annak a különböző lányvállalataival van jelen. És sorolhatnánk még hosszasan ezeket a deficiteket, de az látszott már a tavalyi évben is, hogy ez egy nagyon súlyos versenyhátrányt jelent az Európai Uniónak, amikor például versenyeznie kellene akár a digitális technológia elterjesztésében, akár a zöld technológiákra, főként az energiaellátás zöldítésénél, például Kínával, az Egyesült Államokkal, de most már egyre inkább India-val is. És ez a versenyhátrány, ez abból fakad, hogy az egységes belső piac, mint alapelv jó, de nagyon kevés olyan szereplő van, tulajdonképpen csak a legnagyobbak, akik ezt kihasználhatják. Ez egyébként például a magyar cégeknek a közbeszerzési teljesítményén is látszik, hogy, és nem kifejezetten a közbeszerzési sikercégekre gondolok Magyarországon, de hogy vannak olyan nagyobb márkáink, amiket mindenki jól ismer, akár több évtizedes, akár évszázados múltra nyúlnak vissza, viszont nem kapnak megfelelő külső támogatást, akkor nem igazán tudnak versenyezni, akár egy szomszédos országban sem, legyen szó építőipari beruházásról, legyen szó valamilyen szolgáltatás nyújtásáról, és ez nem csak Magyarországra igaz, hanem más tagállamokra is, és nem csak a kicsikre, mint mondjuk Magyarország, vagy Málta, vagy Szlovénia, hanem ez akár német és francia cégeket is érinthet, hogy egyszerűen mondjuk Olaszországban nem tudnak megnyerni egy közbeszerzést, ha ők nem a legnagyobb vállalatok egyikei Európában.
Azért beszélünk most mindenről, mert készült egy jelentés ennek a helyzetnek az orvoslására. Ezt ki készítette?
Ezt Enrico Letta, korábbi olasz miniszterelnök készítette, aki most a Jacques Delors intézetnek az elnöke. Ez egy nagyon fontos brüsszeli háttérintézmény, egy kutatóközpont, ahova rengeteg korábbi nagy európai döntéshozó kerül be, valamint tagjai egyébként Nobel-díjas vagy a közeli kutatók is, és így született meg az a reformtervezet, ami az Európai Bizottság kérésére próbálja megorvosolni a belső piac és az egységes piac problémáit. Mindennek a célja pedig az, hogy ebben a már említett versenyképességi versenyben nem maradjunk le az Egyesült Államokhoz, Kínához, Indiához, vagy még más feltörekvő gazdaságokhoz képest sem.
Nyilván sok minden benne van ebben a dokumentumban. Én csak azt kérném tőled, hogy a fontosabb pontokat emelt ki belőle.
Alapvetően a dokumentum rengeteg uniós tabut akar megdönteni. Ebből például az egyik az a tőkepiaci uniónak a kiterjesztése, az integrálás elmélyítése. Ez mint most az uniós csúcson is látszik, ez egy nagyon komoly tabu, tehát ezt már tavaly nyáron leporolt a Franciaország javaslatára az Európai Tanács, és azóta többször egyeztettek erről, meg háttérvizsgálatok és jogszabály kidolgozások folytak az elmúlt időszakban, és hiába ez a majdnem egy éve tartó munka, ezt most le is söpörték a körülbelül 12 tagállam vétójával a tanács napirendjéről. De ugyanígy tabunak tekinthető az is, hogy az unión belüli adórendszert és az adóharmonizációt megvalósítsák. Ugye a jelenleg az adóztatás az tagállami jogkörbe tartozik, tehát minden ország maga dönthet arról, hogy egyes adónemeket milyen logika szerint vett ki, és milyen sávozással, vagy akár nem progresszív módon, hanem egy kulccsal hogyan terheli azt a gazdaságra. Most Enrico Letta azt javasolja ebben a dokumentumban, hogy legalább az adózási mechanika és logika legyen egységes az Európai Unión belül, tehát hogy azonos szemlélet mellett vessenek ki terheket a cégekre, ne kelljen újabb és újabb szabályozásoknak megfelelniük a vállalatoknak, hanem legyen egyfajta logika abban, ahogy az Európai Unióban mondjuk a kisvállalati adók, vagy környezetvédelmi adók, vagy termékadók, hozzáadott értékadók, stb. Érvényesülni tudnak a gazdaságon belül. Ezzel egyébként meg lehet oldani azt a nagyon határozott, főként a szuverenitás párti tagállamoknak azt az ellenállását, egy kicsit fel lehet vele lazítani, hogy alapvetően nem vennék ki az adóztatást a tagállamoknak a kezéből, viszont lenne egy olyan egységes rendszer, ami mondjuk lehetővé tenne azt, hogyha egy magyar cég mondjuk, nem tudom, egy nagyon eltérő adórendszerű országban, mondjuk akár Franciaországban, Máltán akarna leányvállalatot alapítani, vagy a szolgáltatásai termékeit terjeszteni, akkor ne kelljen azért külön egy adótanácsadó céghez fordulnia, vagy adószakértőket foglalkoztatnia, hogy egyáltalán megértse azt, hogy ott milyen szabályok vonatkoznának rá. Ugyanilyen nagyon fontos eleme ennek az adócsomagnak az is, hogy az EU-n belül tudnak játszani azzal a kisebb vállalatok is, nem csak a legnagyobb cégek, hogy átcsoportosítják a különböző bevételeiket, nyereségüket, kiadásaikat, hogy minimalizálják a tagállami költségvetésekbe befizetett adót is. Mindez egyébként pont azért lehetséges, mert hogy alapvető szemléletbeli különbségek vannak az egyes rezsimek között. És a harmadik talán egyébként legfontosabb és várhatóan az egyik legvitásabb témakör az az állami támogatásoknak a szigorúbb szabályozása és uniós szintre emelése lesz. Ez is jelenleg tagállami hatáskörben van, és az Európai Unió direktívái csak de minimis elveket határoznak meg, tehát hogy a szükségesnél nagyobb állami támogatásokat ne folyósítsanak az országok, de azt látjuk egyébként, hogy a nemzetközi piacon a riválisaink, tehát akár Kína, akár az Egyesült Államok nem foglalkozik ilyesmivel, ők bőszen támogatják a cégeiket, és azok pedig aztán akár piaci dominanciára is szert tehetnek az EU-s belső piacon belül. És az is egy probléma, hogy jelenleg a rendkívüli válságkeret szabályozásán belül most a tagállamok bármennyi állami támogatást fizethetnek a cégeiknek. Ennek a hibái ki is jöttek így a koronavírus járvány után, ugyanis az látszik, hogy az összes EU-n belül fizetett állami támogatás kb. 70%-át kettő darab tagállam, Németország és Franciaország fizette ki, és a harmadik helyen pedig az EU harmadik legnagyobb gazdasága Olaszország áll. És ezzel a kisebb országok, mondjuk Magyarország nem tud versenyezni, így tehát, hogyha például arról van szó, hogy egy országban nemzetgazdasági értekből fel akarnak építeni egy nagy vállalatot, ami domináns lehet egyes uniós piacokon, akkor ezt könnyen meg tudja csinálni Németország vagy Franciaország kellő állami vagy kormányzati támogatással, míg mondjuk egy magyar, osztrák, holland cég az sokkal nehezebb helyzetbe kerülne emiatt. És az is látszik, hogy az állami támogatásoknál a szabályok feloldása, tehát még az a kevés uniós irányelv sem érvényesül, ami egyébként hatályos lenne, az oda vezetett, hogy a tagállamok nem a nagy piacokkal kezdtek el versenyezni, mert mint egységes Európai Uniós belső piac, hanem egymással. És ez pedig nagyon öli az egész uniós versenyképességet, és hiába van egy-két ilyen viszonylag sikeresebb európai cég, ami mondjuk digitális szolgáltatásokat tud nyújtani, például mondjuk a vállalatirányítási rendszereknél, vagy energetikai rendszereknél. Ezek a szereplők egyébként ők ilyen kiemelkedő, tulajdonképp unikornisai az uniós piacnak, és mások meg nem tudnak hozzá itt fölnőni, mert elfolytja őket ez a támogatási verseny. És hogyha ezt uniós szinten szigorúbban szabályoznák, sőt, akár központilag az Európai Unió irányítaná az állami támogatásokat, akkor sokkal hatékonyabb lenne a rendszer, ez pedig a versenyképesség javulásához is vezethetne, ugyanis a legalább azzal nem kellene foglalkoznunk a cégekkel, hogy a belső piacon egymással versenyeznek.
Még azt mondd el kérlek, hogy ezek a javaslatok, már amennyiben elfogadják őket, mikor kerülhetnek be az uniós jogba?
Maga lett a jelentés, amit tegnap tettek közzé, az egy viszonylag nagy vonalakban megfogalmazott dokumentum, aminek két oka van. Az egyik az az, hogy minden uniós vita úgy néz ki, hogy borzalmasan sokáig rágódnak a részletszabályokon, teljes konszenzusra kell jutni a legtöbbször az összes tagállammal, és ez egy nagyon hosszú folyamat. A másik oka viszont az, hogy pont azért nem mentek részletekbe ebben a nyilvánosan kibocsátott dokumentumban, hogy inkább az alapokat határozzák meg, olyan struktúrákat, fundamentális rendszereket írnak le ebben a reformtervezetben, amikre aztán lehet építkezni, és így akár gyorsabb lehet a tárgyalás. Mivel ez most már be is került az uniós csúcs találkozóra, itt egyébként ugye még várhatóan semmilyen döntés nem fog róla születni, csak annyi, hogy a tagállamok további megfontolásra alkalmasnak tartják ezt a dokumentumot, és a jövőben folytatódnak az egyeztetések a parlamenttel, a bizottsággal és a tagállamok között. Tehát ez most meg fog születni, el is indul egy egyeztetés, és az optimista várakozás az az, hogy egy-két éven belül, tehát a következő bizottság már rögtön ezzel kezdi a munkát, és már az első évének a végén részletszabályokra tesz javaslatot. Hát ugye ez akár már két éven belül megtörténhet, viszont a józanabb uniós hangok azt mondják, hogy a 2028-ban induló következő 7 éves költségvetési ciklusban még kicsi az esélye, hogy ezek a szabályok érvényesülni fognak. Viszont, ami egy időnyomást helyez az Európai Unióra, az az, hogy a tervek szerint 2030 környékén, inkább után, vélhetően egyébként az évtized első felének a közepéig, de végrehajtanak egy újabb bővítési ciklust. Ez ugye érinti Ukrajnát, most már Bosznia-Hercegovina is megkapta a tagjelölti státuszt, de említhetnénk Moldovát is. Tehát az lenne a cél, hogy amikor ezek az országok csatlakoznak majd az Európai Unióhoz, addigra már egy olyan belső piacra essenek be, ahol ezek a kérdések tisztázva vannak. És ez azért is sürgető, mert például mondjuk, hogyha a háború előtti ukrajnai mezőgazdasági területek arányából indulunk ki, ez azt jelenteni, hogy minden 10 kifizetett euróból 5 az jó eséllyel Ukrajnában landolna a mezőgazdasági és a kohéziós támogatásokból. És ez pedig nem lenne fair már a csatlakozott országokkal szemben sem, és nekik jelentene versenyhátrányt, de közben meg azt sem teljesen tudja felmérni senki, hogy az ukrán háború után mi maradt még meg Ukrajnából. Viszont az, hogy ezek a problémák itt vannak, és egyre inkább közeledünk föléjük, és nem nagyon lehet halogatni azt, hogy szembenézünk velük, abban az irányban mutatnak, hogy 2030-ig végre kell hajtani ezt a reformcsomagot.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Szabó Dániellel, a Portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Ha ma valakit arról kérdezünk, hogy melyek a legizgalmasabb befektetések itthon, akkor egészen biztosan megemlíti az állampapírokat, megemlíti az OTP papírokat, és persze az amerikai technológiai részvényeket is. Azonban érdemes kitágítani a fókuszunkat, akár egészen távoli országok részvénypiacaira is, és ezeken is körülnézni. Erről fogunk ma beszélgetni Mohos Kristóffal, a Portfólió részvénypiaci elemzőjével. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Szia Peti, köszi a meghívást!
Nem akarom lelőni a poént, inkább ezt rád bízom, írtál egy elemzést, amelyben egy konkrét ország részvénypiacát nézted meg. Melyik ez az ország, és miért ezt választottad?
Igen, egész pontosan Indiával foglalkoztam most, hogy az elmúlt napokban meg egy részletesebb elemzést közöltem az ottani befektetési lehetőségekkel kapcsolatban. Tehát egy kicsit hátrébb lépve messzebbről indítanám, hogy alapvetően, ahogy te is említetted, nem igazán idegen tőlem, vagy akár tőlünk, úgy nézve, vagy a részvénydivízión belüli többi elemzőnél, hogy így a szokványos befektetési eszközök és az éppen trendi témákon túlmenve kicsit tágabb perspektívában nézünk körül olyan tekintetben, hogy hol érdemes esetleg befektetési lehetőségek házatáján körülnézni. Ilyen szokott lenni például egy olyan terület, ami most még nincs felkapva, de akár jó potenciált látunk benne, és mondjuk beérhet, ilyen egy nyersanyagpiac akár, vagy bizony ugye a fejlődő országoknak a gazdasági fejlődése, ami ugye át tud gyűrűzni akár a részvénypiacra is, és ha még jelenleg kvázi nem egy felkapó sztoriról is van szó, és akár még unalmasnak is lehet mondani, de ugye a folyamatos, robosztus gazdasági növekedés mentén kifejezetten jó sztorik lehetnek így a részvénypiacon ezekben a dolgokban, amiket nézni szoktunk. Ugye én volt korábban mondjuk Kína is, most pedig ugye Indiát vettem én így úgymond elő, mert ez is egyébként kezd egyre trendibb lenni, egyre több elemző, egyre több befektető figyel fel a területre. Ugye, hogy éppen miért India, meg hogy miért lehet egy izgalmas sztori ebből az elkövetkező években, ugye azt már lehet látni, egész nyilvánvaló, hogy egy nagyon komoly rendszer szintű jelentőséggel rendelkezik most már India, ugye az elmúlt évek gazdasági növekedését követően. A világ egyik legnépesebb országáról és az ötödik legnagyobb gazdaságáról beszélhetünk. Ugye az előrejelzések alapján egy körülbelül 3-4 éven belül akár a világ harmadik legnagyobb gazdaságává válhat, és maga a növekedési ütem az pedig jóval magasabb, mint mondjuk a jóval fejlettebbnek számító Németországban vagy Japánban, szóval egy nagyon komoly növekedési potenciál van ezen a piacon. És hát igen, tehát a befektetési szempontból is egyre felkapottabb a történet, gyakorlatilag Kínának egyfajta alternatívájaként, vonzó alternatívájaként jelent meg így a befektetők szemében ez az ázsiai ország. Ugye alapvetően egy elég stabil politikai háttérrel, politikai környezettel rendelkezik, egyébként pont nem sokára lesznek a választások Indiában, és alapvetően ugye fogyasztásvezérelt gazdaság az, ami itt mozgatja a történetet, és ugye a leggyorsabban növekvő nemzetek közé tartozik továbbra is a világon India. És hát ugye ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően nagyon meredek ütemben javul az országnak a piaci megítélése. és hát maga az indiai tőzsdel vezető részvényindexek is egyre feljebb tudtak kerülni, ugye piaci kapitalizáció egyre magasabbra tör, éppen ezért gondoltuk úgy, hogy érdemes lenne kicsit leporolni ezt a sztorit, illetve képbe kerülni ezzel, hogy milyen lehetőségek vannak ezen a piacon.
Akkor azt azért kijelentetjük, hogy komoly potenciál van az indiai tőzsdében?
Igen, egyre ambiciózusabb elemzői várakozások vannak a tekintetben, hogy az elkövetkező 5-10-15 vagy akár 20 évben hogyan alakulhat majd az indiai piac mérete, hát tényleg nagyon, nagyon ambiciózus várakozások vannak. Sokan akár 40 ezer milliárd dollárra is taksálják a részvénypiac várható méretét ugye az elkövetkező 20 éven belül. Ugye ez gyakorlatilag egy majdnem 10-szerezést jelentene a jelenlegi szinthez, ugyanis most valamivel 4000 milliárd dollárnál nagyobb az indiai piac mérete. Ezzel egyébként jelenleg a világ negyedik legnagyobb piacának számít India. Ugye alapvetően magát az jelentős masszív növekedést az egyre erősödő befektetői bizalomra építik, illetve erre alapozzák a befektetők és a gazdaság dinamikus bővülésére, de egyébként nem csak 40 ezer milliárd dolláros várakozások vannak ennél jóval ambiciózusabb, akár 60 ezer milliárd dolláros célárak is úgymond, vagy hát várakozások a piac méretére vonatkozóan, és hát egyre több elemző a legjobb hosszú távú befektetési célpontnak találja Indiát.
Tehát akkor nem kell attól tartani, hogy drágák, vagy lehet úgy fogalmazni, hogy túlárazottak a papírjaik?
Ugye ez egy kicsit más kérdés, mert pont annak köszönhetően, hogy egyre több elemző, egyre több piaci szereplő veszi komolyan gyakorlatilag az indiai piacot, ez együtt jár azzal, hogy az árfolyamok is azért elkezdtek egyre magasabbra kúszni. Az elmúlt hát bő egy évben elég komolyat realizott a vezető indiai részvényindex, több mint 20%-kal tudott feljebb kerülni, és hát hogyha az árazásokat tekintjük, hogy a pépere alapon, akkor jelenleg az ázsiai régió legmagasabban árazott részvénypiacáról beszélhetünk. Szóval összességében az nem mondható el, hogy a jelenlegi vállalati profit várakozások mentén olcsó lenne ez a piac, inkább a jövőbeli potenciál az, ami kiemelkedő. De egyébként ez is egy olyan dolog, hogy érdemes kontextusba helyezni, mert hogy még ha az ázsiai piacon drágának is számít, ugye elsősorban annak köszönhetően, hogy a kínai piac meg egyébként nagyon beesett az elmúlt, hát most már több évben, és éppen ezért nagyon alacsony árazási forgón mozog, illetve van ugye a kínai részvénypiac. Na de ezzel párhuzamosan mondjuk az amerikai vezető tőzsdék még így is jóval magasabb PPR ráták mentén teljesítenek. Ugye például ugye a technológiai részvényekkel túlsúlyozott Nasdaq Index az bőven 30 fölötti PPR rátán mozog, míg az indiai tőzsde ettől 25-ös PPR alatt van.
Biztosan megnéztétek azt, hogy milyen kihívások vannak az országgal kapcsolatban, vagy inkább fogalmaznék úgy, hogy mire kell odafigyelniük a befektetőknek.
Itt elsősorban jelenleg még nem is a befektetők azok, akikhez talán a legkomolyabb kihívások és nehézségek kapcsolhatóak, hanem inkább ugye a gazdaságpolitika, az indiai gazdaságpolitika számára van most egyfajta ilyen make or break pillanat, tehát amikor jól kell menedzselniük azt, hogy egy kis fejlődő ország mintázatából egy globálisan meghatározó nagyhatalom képét tudják ugye a befektetők felé is mutatni, illetve úgy alapvetően a világ felé. Ugye így gyakorlatilag ugye a sikereit és a kilátásait tekintve, ugye arra már kitértem, India, tehát ezeket tekintve India nem igazán állíthatja már, hogy egy gazdaságilag jelentéktelen kis ország lenne, kevés globális befolyással. Ugye sokkal inkább már egy rendszer szintű jelentőségű országról beszélünk, és hát itt egy ilyen környezetben a kockázatok és a lehetőségeknek is nagyon-nagyon kiszélesedik a köre. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos időben lépéseket tenni ugye a kockázatoknak a minimalizálására, és az esetlegesen felmerülő lehetőségek maximalizálására, ugye ez fontos lenne a befektetői bizalomnak a kiépítéséhez és a megszilárdításához is. Úgyhogy konkrétan itt miről beszélek? Ugye Indiában alapvetően ugye a külföldi közvetlen tőkebefektetések egyre nagyobb áramlása várható ugye az elkövetkező években. Ugye ez egy nagyon jó hír, alapvetően számos előnnyel jár, gondoltunk itt akár a munkahelyteremtésre, az olcsó finanszírozáshoz való hozzájutásra, vagy akár a technológia transferre is, de ugye egyéb országok, többek között például Kínának a példája is mutatja, hogy ugye a nagy tőkebeáramlások a szakpolitikáknak és a politikai döntéshozók hozzáállásának, vagy akár gondolkodásmódjának az elég gyors kiigazítását igénylik, és hát az ezzel kapcsolatos intézkedéseket minél előbb érdemes foganatosítani Indiában, ugye ellenkező esetben akár az előnyök el is törpülhetnek olyan kedvezőtlen hatások miatt, mint mondjuk egy makrogazdasági instabilitás, akár jelentős forráselosztási hibák is felléphetnek, vagy mondjuk túlzott kockázatvállalás indulhat meg a piacon, és mondjuk a korrupció komoly veszélye is felléphet. Szóval ezek mind olyan kockázatok, amik ugye lehetőségek mentén egyszerre párhuzamosan megjelennek. Egy kicsit távolabbra tekintve, hogy a nemzetközi szintéren nyilván van a kapcsolatokat minél stabilabban és profibban kell kialakítani a Indiának, ugye a fontos kereskedelmi partnerekkel elsősorban, illetve a regionális intézményekkel és a különböző nemzetközi platformokkal is. Ami pedig ugye konkrétan a befektetési vonalát illeti, tehát most kicsit elszakadva így a makró körképtől. Ugye, mint ahogy ezt már említettem, elég komoly felfutást láthattunk az elmúlt bő egy évben a részvénypiacon. Éppen ezért azt semmiképp nem lehet most már elmondani, hogy minden arany, ami fénylik, tehát hogy bármi indiai vállalat részvényét érdemes megvenni, mert tehát óriási gazdasági növekedés, és akkor biztosan jó lesz, hogyha csukott szemben bármire rábökök, hát hogy egyáltalán nem ez van. Ugye egyre több szakértő hívja fel a gondos szelekcióra, ugye a gondos kiválasztásra a figyelmet. Jelenleg eléggé az a narratíva van megerősödve, én azt tapasztalom, hogy a bankszektor, a pénzügyi szektor vállalatai körül lehet érdemes elsősorban körülnézni, itt lehet talán a legnagyobb fantázia.
Köszönjük szépen, most Kristóffal a portfólió részvénypiaci elemzőjével beszélgettünk az indiai befektetési lehetőségekről, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Szász Péter. Új műsorra pénteken jelentkezünk. Addig is minden jót. Sziasztok!